Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, húsvét második napján a 185. számú dicséretünket énekeljük fennállva. A 185. számú dicséretünk így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünket Isten dicsőítésével, énekléssel folytassuk. A 349. dicséretet énekeljük végig. A 349. dicséretnek mind a 6 versét énekeljük. Az első így kezdődik: Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan megírva találjuk a Máté szerinti evangéliumban, a 28. fejezetben, az első 10 versben így. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És ime nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Hallottuk a húsvéti történetet, Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Csodákról hallottunk az igében. Csodák történtek, és ennek a csodáknak, a te csodálatos tervednek, és ahogy azt véghez vitted, ott voltak az első tanúi is. Ott voltak azok, akik aztán tovább tudták adni, akik aztán bizonyságot tudtak tenni, ők és mindazok, akik körülöttük voltak, hogy mi is meghalljuk, megértsük a te üzenetedet, atyánk, és mi is részesüljünk a csodában. Te cselekedtél, senki más. Te vagy ennek a világnak az ura, te vagy az, aki véghez viszed a terveidet. És valóban mi álmélkodással csodáljuk mindazt, amit cselekszel. Urunk, arra méltattál bennünket, ideig valókat, te, aki örökké való vagy, hogy megismerjük terveidet. Arra méltattál, hogy kiválasztottál bennünket a veled való közösségre, hogy üdvösségre hívtál el minket a bűneink ellenére is. Urunk, hálát adunk neked, és dicsérünk téged, amiért kegyelmes szereteteddel megragadtad a mi életünket is. Köszönjük, hogy minden napon velünk vagy, és köszönjük, hogy mindig hozzád jöhetünk, és köszönjük azt is, Urunk, hálaadással, hogy most is előtted állhatunk. Urunk, jöttünk, hogy halljuk az evangéliumot. Jöttünk, hogy megértsük a te kegyelmedet, és hogy megérintsed a mi lelkünket a Szentlélek által. Urunk Istenünk, ismered az életünket, ismered a hiányosságainkat, látod, előtted vannak a bűneink, előtted vannak mindazok a dolgok, amik nem a te kedved szerint valók, amik az életünkben nem a te dicsőségedről szólnak, hanem a magunk akaratáról, az engedetlenségről, a bűnről, arról, ami nem kedved szerint való. És te mégis így fogadsz el minket. Elfogadsz így minket, hogy megújítsál, hogy átformáljál, hogy vigasztaljál, és erősítsél. Így kérünk, hogy szent lelkeddel áld meg a te igédet, áld meg az igédnek a hirdetését, és áld meg azokat, áld meg minket, akik hallgatjuk. Hadd legyünk az igének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 347. dicséretnek az első versét énekeljük. A 347. dicséret első verse így kezdődik: Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, melyből most Máté evangéliuma 28. részéből az 5. verset olvasom újra, az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Ez a megszólítás az, amit újra olvastam az igéből, és egyszerre azt gondolom, hogy még inkább érthetjük, érezhetjük, és láthatjuk úgy, hogy nekünk is szól, ti, akik hallgatjátok ezt a bizonyságtételt, ti, akik itt vagytok, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Így keresték őt az asszonyok, a megfeszített Jézust, és így keressük mi is ma őt, keressük, bár mi már tudjuk, hogy megtörtént a feltámadás, asszonyok még nem tudták, nem is élhetjük ilyen módon át, ahogyan az asszonyok átélték, hiszen végig látjuk a történetet, és ennek megvannak az előnyei, de mégis nekünk szól, ti ne féljetek, én nem tudom, hogy ki miért, mitől, hogyan szokott félni. Lehet, és nem arra gondolok, hogy szellemek röpködnek, hát ha nem, hanem mi az, ami az életben félelmet kelt, kiket féltünk, hogyan félünk, mitől aggódunk, azt mondja az angyal az asszonyoknak, és azt mondja nekünk, ti ne féljetek, nektek nem kell félnetek. Bármilyen félelem is van a szívetekben, nektek nem kell félnetek. Ő tudja, hogy mi van a szívünkben, tudja, hogy mit jelentenek ezek a félelmek, és hogy miért nem, mert a megfeszített Jézust keresitek. Azért ne féljetek, mert ti nem egyszerűen csak Istent keresitek, ti nem egyszerűen csak kutatjátok, hogy van-e valami istenség a világon, valami több, mint ami látható, hanem ti a Krisztust keresitek, ti a megváltót keresitek, azt, aki eljött ebbe a világba, hogy velünk találkozzanak. Akik őt keresik, azoknak nem kell félniük. Sőt, hadd rohanjak kicsit előre, azokkal szembe jön Jézus, azokkal szembe jön, és azok találkoznak vele. De kicsit lépjünk hátrébb ettől a történettől. Hadd mondjam el, hogy ez a történet nem önmagában áll. Bár harmadnapon történik, ugye ez is látszik, hogy a szombat elmúltával, a hét első napjának a hajnalán, ugye a szombat az első nap, hitvallásunk is mondja, hogy harmadnapon feltámadott, hadd osszam meg nekem, sokáig ez olyan értelmetlen volt, mi az, hogy harmadik napon, hát számolgattam, nem jött ki, de hát nem úgy, hogy három nap múlva, hanem ugye nagypéntek, szombat, vasárnap a harmadnapon történik a feltámadás a szombat elmúltával. És ez a feltámadás, ami itt van előttünk, ugye egy folyamatnak a része, és ez a folyamat természetesen nem csak abból áll, hogy ahhoz, hogy Jézus feltámadjon, ahhoz nagypénteken meg is kellett halnia, bár ez nagyon fontos része, hanem igazából ez a folyamat az, amiben most valójában eléri a célját, mindaz, amit az evangéliumban elkezdődött. Tehát ebben a pillanatban, amikor Jézus feltámad, amikor a feltámadásnak ott vannak a tanúi, akkor célhoz ér az evangélium. Mert az evangélium nem egyszerűen csak egy szép történet, sőt, nagyon nem így élt Jézus Krisztus című könyv, hanem az, aminek van célja, valami felé halad. És ahogyan Jézus halad, pont a Máté, Márk vagy a Lukács szerinti evangéliumban halad Jeruzsálem felé, nem azonnal, de azért ugye Galileából, Samárián át, és amikor megérkezik, halad és virágvasárnap bemegy, halad Jeruzsálem felé, látszik, hogy a cél felé halad. És ez a cél az nem más, mint a nagy hét, és hát a nagy hétnek a nagypéntek és a húsvét is része, hogy ez a két alkalom az, ami a cél, ez egymást kiegészítik és összetartoznak. Nem csupán egy leírás, hanem a beteljesedés az, ami bekövetkezik a húsvétkor. Nagyon fontos ebből a szempontból. És abból a szempontból is fontos, hogy nem véletlen, hogy a nagy hétben így megsűrűsödtek az események. Hallottam is, hogy hát a gázóránk is tekert rendesen, hogy ennyi alkalom volt. De nem baj, az a jó, hogy volt miért tekernie, tehát azért ez nagyon fontos dolog. Volt miért tekernie, szóval több alkalom is volt ezen a nagy héten. És kedves testvérek, hogyha valaki ebből mazsolázgatott, az rosszul tette. Mert igazából ezt végig kell élni. Csak kiragadni a nagy csütörtököt, ugye leültünk együtt nagy csütörtökön, meg készülgettünk is azért kedden szerdán előtte, nagy csütörtökön leültünk együtt oda az utolsó vacsorához, arra emlékezve, és a páska vacsorára emlékezve, és Jézus úrvacsorai szereztetésére emlékezve, hát ott már meg volt előre mondva, hogy mi lesz. Testem megtöretik, ez a pohár az új szövetség vére, értetek, kiontatik, de hát aztán utána nagypénteken meg nem éltük át ugyanezt mi is, nem voltunk együtt, akkor ez olyan magába áll. De ha csak a nagypéntek van, hát akkor meg kimaradt a nagy csütörtök belőle. De hát persze, ugye voltak kiváltságosok, kedves testvérek, ezt el kell mondanom, voltak kiváltságosok, akik nagypénteken este is itt voltak, és együtt végigkísértük az egész történetet, ott azért még lehetett pótolni, meg együtt átélni, ez a csillaghegyi passió. Ha valaki véletlenül kimaradt valami oknál fogva, jövőre feltétlenül jöjjön el, ha élünk, ha Isten megsegít bennünket, és lehet, hogy együtt gondoljuk ezt végig. Szóval, de a nagypéntek is, hát ha csak a nagypénteket láttuk, akkor az olyan befejezetlen. Azért nagypénteken is szó esik a feltámadásról, de hát azért nem ott van a hangsúly. De ha meg csak a feltámadás, csak a húsvétkor jövünk el, és csak húsvétkor, a húsvéti üzenetre figyelünk, akkor meg az a húsvéti üzenet olyan magába levő üzenetté lesz. Hát feltámad, na is. És akkor mi van? Hát ez szép dolog, meg egy kellemes történet, amit el lehet hallgatni, de a kép valahogy mégsem áll össze egészen. Egyébként érdekes módon most nagy pénteken délelőtt is volt gyermekisten tisztelet, nem csak húsvét vasárnap, és hát végül is ugye nagypénteken a nagypéntek volt a téma, húsvét vasárnap meg a húsvét vasárnap. Én tájékozódtam, hogy mi történt. Részben könnyű volt, mert a feleségem tartotta a nagypéntekit, úgy alakult, hogy neki kellett akkor beugrania, és hát a vasárnapit is, gyermekeim ott voltak. És hát igazából mind a ketten nem csak a nagypéntekről, vagy csak a húsvétről beszéltek, hanem az egész történetet, az egész nagyheti eseményt próbálták a gyerekek elé vinni, hogy lássák az összefüggéseket. Hát különösen is, ami mondjuk nem a legszerencsésebb, hogy a gyerekek is hon jönnek, hon nem jönnek, tehát hogy így kimarad a dolgok ebből a szempontból. Szóval igazából egybe kell látni. Tegnap az Isten tiszteleten döbbentem rá, hogy mi abban a szerencsés helyzetben is vagyunk, hogy nem csak halljuk ezt, hanem szemléletesen előttünk is van. Virágvasárnap, amikor láttuk ezeket a gyönyörű csokrokat, még nem nyíltak ki ennyire ezek a virágok, nem voltak kinyílva, hanem még össze voltak záródva, akkor emlékeztettek bennünket arra, hogy Isten milyen hatalmas, hogy Jézus Krisztus valóban király, és hogy ennek a szépsége, és ennek a gyönyörűsége, és ennek a sok színe, és ennek az üzenete milyen fontos az ő dicsősége, hogy megjelenik, ha még csak nem is mindenki számára, de virágvasárnap. Aztán utána jött a nagypéntek, és a színes csokrok hátra kerültek, és a fekete terítőhöz csak a három szál kála maradt, a maga egyszerűségével, de eleganciájával is egyben, és hát engem kicsit a három, nem tudom kit mire, Isten teljességére, ugye ez a Szent Háromság, vagy éppen a három keresztre emlékeztettek, de emlékeztettek a nagypéntekre, a nagypénteki eseményre, annak egy kicsit ugye a brutalitására is, de az Isten iránti eltökéltségére is, és aztán jött a húsvét, kinyíltak teljesen a virágok, és ott vannak a másik, a nagypénteki háromszál virág, és egyben a csokorban, és most látszik igazán egyrészt, hogy Isten dicsőségének a teljessége jelenik meg húsvét vasárnap és húsvétkor, másrészt, hogy ez nem működne a nagypéntek nélkül. Hát ez a virágok prédikációja volt számunkra ezen a héten, amit tegnap fedeztem fel, hogy ez mennyire kifejezi. De valóban így van, nem működne a nagypéntek nélkül, ha nem egyben látjuk ezeket az eseményeket. És még egy dolog, hogy igazából ez az egyben látott, ez nem csak arra vonatkozik, hogy történetileg, ugye Jézus megszületik, aztán kicsit tudunk a gyerekségéről, nagyon keveset, aztán már ott van a Jordánnál, 30 évesen, és János megkereszteli, hát szó szerint bemeríti a Jordánba, és aztán utána látjuk magunk előtt, ahogyan elhívja a tanítványokat, csodákat tesz, és ahogyan megérkezik végül Jeruzsálembe, elítélik és feltámad. Tehát nem csak így van előttünk, hanem van ennek egy nagyobb íve, egy még nagyobb íve a Bibliában, üdv történeti szempontból. És ez a nagyobb íve onnan jutott eszembe, hogy hát van egy az egyházközségnek is, meg nekem is egy Instagram profilom. Azt mondták, hogy most ez kell, mert ez az, amit mindenki használ. Hát az ennyire nem igaz, de ez egy olyan menő dolognak számított akkor, hát van. És hát nyilván, mint rendes református, követem az egyházunknak is az oldalát. És nagypénteken következőt láttam, bocsánat, hogy kibeszélem így az egyházunkat, hogy mit jelent a nagypéntek, vagy mi történt nagypénteken. Na mondom, milyen jó, hogy ilyen kis tanítás van, megyek arrébb, és akkor a következő dolog, hogy Isten szeretete mutatkozott meg, ja igen, így van, és a húsvétkor pedig, vagyis a feltámadásával megváltott bennünket Jézus. Ez kicsit ez így, hogy mondjam, igaz, mert összekapcsolódik, pont arról beszélek, de ez így talán egy kicsit sovány, vagy olyan, hogy mondjam, picit úgy nem fejezi ki egészen, amiről szó van. Igaza van, de körül kéne magyarázni, hogy értsük. Hiszen hát én úgy tanultam, nem tudom a testvérek, hogy vannak vele, hogy a megváltás az a kereszten történik meg. Ugye kicsit keményen hangzik, úgy hangzik, amit nem szívesen hallanak ma, mert hogy miről szól a kereszt? Arról szól, hogy mi bűnösök vagyunk, arról szól, hogy megérdemelnénk, Isten jogos haragja van rajtunk, megérdemelnénk a büntetést, meg is érdemeljük a büntetést, de mégis ezt a büntetést az ártatlan Jézus kapja helyettünk. Hát erről szól a nagypéntek, ez a megváltásnak a története. Tehát egy kicsit ugye ezt nem szívesen halljuk ma, mert lehet, hogy úgy gondolták, akik ezt szerkesztették, hogy hát ez nem olyan trendi, vagy nem olyan haladó. Mert ugye ma az a haladó, hogy ha azt mondjuk, hogy hát Isten úgy szeret minket, ahogy vagyunk, úgy elfogad, nem kell semmit változni, te mind jól vagytok úgy, ahogy vagytok. Hát nekem jól vagytok, de Istennek nem vagyunk így jól. Tehát Isten azt szeretné, hogyha megtérnénk. Arra hívott el bennünket, hogy megváltozzon az életünk. Arra hívott el bennünket, hogy a bűneinkkel szembeforduljunk, és küzdjünk a bűneinkkel. És hogy igyekezzünk azokat valami módon legyőzni. Az új ember, akit formál, hogy hallottuk tegnap a feltámadás, hogy nekünk is fel kell egy új életre támadni. Hát enélkül nem működik a dolog. Nem hangzik olyan jól, nem szívesen hallgatjuk, hogy mi bűnösök, ugyan már. Hát ki így gondolja, ki úgy gondolja, ugye? Tehát hogy ma ez a divat, hogy mindenkinek van egy személyes etikája. És hogyha én az én személyes etikámba ez belefér, akkor belefér. Ugye azt szokták mondani, az etika ma abból áll, hogy amíg nem sértek másokat, addig azt csinálok, amit akarok. Persze mindenki azt csinál, amit akar, ez egy szabad világ, kétségkívül, csak hogy van egy apróság, hogy közben utána számon fognak bennünket kérni. Mégpedig az Isten számon fog kérni. Tehát hogy azért nekünk ezzel is kell számolni, ez nem egy fenyegetés, ez a valóság. Nem hallgathatjuk el, hogy a bűnnek nincsen következménye. Nem hallgathatjuk el, vagy hogy van következménye, tehát hogy a büntetés. Nem hallgathatjuk el, hogy Krisztus nélkül nem lenne esélyünk se arra, hogy megmeneküljünk. Hát hogyha ezt elhallgatjuk, hogyha ez a mondat nem hallgatta el, csak jól becsomagolta. Tehát, hogyha elhallgatnánk ezt a dolgot, akkor nem mondanánk igazat. Hát, hogy állhatunk utána úgy meg az Isten ítélőszéke előtt, hogy azt mondanák, hogy hát ezt nem kellett volna elmondani a többieknek, hogy van menekülés a bűnből, hogy meg van bocsátva. Hát nem hangzott olyan jól. Hát igen, talán, ha nem hangzik olyan jól, teljesen mindegy, hogy hangzik. Mert nem erről szól a történet. Tehát valahol azt látnunk kell, hogy áll ez egybe. És ez, ami egybe áll, ez igazából valóban összekapcsolódik, és teljesen igaz, összekapcsolódik a Krisztus feltámadásával, mert valójában, ahogy a virágcsokor akkor éri el a teljes pompáját húsvétra, akkor látszik meg az Isten dicsősége, és akkor bontakozik ki ennek az eredménye. Valóban így van. De nem a nagypéntek nélkül, hanem a nagypéntekkel együtt jelenik ez meg. Vagyis arról van szó, hogy tényleg így történik, hogy van bűn. A bűn az, hogy nem úgy élünk, ahogyan Isten azt jónak látja. A bűn az, hogy engedetlenek vagyunk. Olyan szépen írja le az édenkerti történet, mindannyian ismerjük. Mindent szabad, minden a tiétek. Na, a jó és a rossz tudás fájáról, arról ne. Arról a gyümölcsről. Mindenki almának mondja, hagyd mondjam el, de a Bibliában nincsen benne, hogy alma, csak hogy gyümölcs. Tehát tudom, hogy itt szokták ábrázolni, de ha már itt tartok, akkor hadd mondjam el, hogy ott egyszerűen egy gyümölcsről van szó. Zárójelben talán pont azért, hogy egyik gyümölcsöt se tartsuk valami bűnös, rossz gyümölcsnek, hanem az engedetlenséget tartsuk annak, és nem ne a gyümölcsen azonosítsuk a problémát valamelyikkel. Szóval ott van ez a történet, és az elmondja nekünk, hogy mennyire semmi esemény, hát egy gyümölcs, hát mi az egy gyümölcs, de az pont elég, hogy engedetlenek legyünk, az pont elég, hogy ne azt tegyük, amit Isten mond, pont elmondja, hogy elég a legkisebb is, nem kell óriási dologra gondolni. És azért, hogyha ezt mondom, akkor ugye nem csak kis dolgok vannak, meg kis bűnök az életünkben. Persze mi szívesen gondolunk úgy magunkra, mint akik kevésbé bűnösek, mint mások. Ugye van a másik véglet, amikor meg azt hiszem, hogy nekem aztán senki nem tud megbocsátani, de jó, hogy van úrvacsora, és az Isten azt mondja, hogy dehogy nem, már régen megbocsátottam neked. Na de menjünk vissza. Szóval kis bűn, meg nagy bűn, vannak azért nagy bűnök is. Ugye sokszor mondják, hogy hát a gyerekek azok milyen ártatlanok, hogy hát én nem tudom. Ártatlanok-e? Tele van az iskola azzal, hogy ki kit csinál ki kit sért meg, ki kit bánt meg. Az ártatlan gyerekekről azért én mást gondolok, mint amit úgy egyébként szoktak ebben a dologban, ami már az óvodában is megjelenik, és amit látunk. Nem vagyunk ártatlanok, nézzünk szembe vele. És mi is, talán én emlékszem, kedves testvérek, néhány mondatra, amit mondtak nekem valakik egykor, jó sokra is, sajnos néha erről-arról eszembe jut, hogy mennyire fáj még most is. Főleg, hogyha egy sértő, egy bántó mondat volt, vagy egy megjegyzés, mennyire rosszul esett. És hát nem vagyok naív, biztos én is mondtam másoknak ilyet, csak arra nem emlékszem. Biztos volt ilyen is. Biztos előfordult, hogy nem úgy mondtam, nem azt mondtam, nem úgy fogalmaztam, talán nem is azt akartam, de azért sikerült sérteni, sikerült sebet ütni a másik emberen. Biztos volt ilyen. Nem emlékszem, nem mentem fel magam, de biztos volt ilyen. Biztos volt olyan, amikor, tehát jobban emlékszek arra, amit én kaptam, mint amit én adtam, de lehet, hogy mindannyian így vagyunk ezzel talán. Szóval, hogy nem mindig olyan, vagy nem olyan az életünk, amilyenre azt mondhatnánk, hogy Isten előtt megállunk, és azt várjuk, hogy meg fog bennünket dicsérni, ha igazán őszinték vagyunk. Kicsit úgy vagyunk ezzel, mint a házasságtörő nőnek a vádlói, amikor is ugye odaviszik Jézushoz, és mondják neki, hogy hát azt mondta Mózes, hogy meg kell kövezni, mert tetten értük, te mit mondasz, mit csináljunk? És akkor végül Jézus azt mondja, hogy azt vesse rá az első követ, aki közöttetek büntelen. És akkor ilyenkor magunkra ismerünk. Talán nem a, reméljük, hogy nem a házasságtörés témában, de magunkra ismerünk abban, hogy bizony nem vagyunk büntelenek, és amikor másokra vetünk követ, akkor ugyanígy szembefordul velünk ez a kérdés. Igen, a bűneink. A bűneink, amiben most itt csak az egymás közötti helyzeteket mondtam, de hát ugye azt tudja mindenki, hogy kőtáblából kettő van. Nem csak a második, hanem van az első is, ami az Úrra vonatkozik. Amit persze nem veszünk olyan komolyan, tényleg, azt még kevésbé veszünk komolyan, mint a másodikat, az első kőtáblát, hogy az Úrnak hogy ne legyen más Istened, meg hogy ne imádjunk bálványokat, meg a nevét ne vegyük fel hiába, meg hogy szenteljük meg az Úrnak a napját. Szóval azért ott vannak azok a dolgok, az a négy parancsolat, a négy első parancsolat, ami, hát az is ott van. És azt is az Isten mondta, az nem csak egy olyan javallaslat volt, hogy hát, hogyha valaki nagyon ráér, akkor valami ilyesmire is figyeljen, hanem az Istennek az akarata, az is ugyanúgy, mint a második. És ezek alapján pedig azt látjuk, hogy bizony nem olyanok vagyunk, amilyennek lenni kellene. Nem olyanok vagyunk, és Isten jogos haragja sújt bennünket amiatt, mert nem tesszük azt, nem úgy élünk, ahogyan élnünk kellene, már az első emberpár esete óta ez a helyzet. És ezután jön az, amit Isten már ott megígért, már ott a bűneset után megígért, hogy elküldi azt, aki győzedelmeskedni fog a halál felett, a bűn felett, aki elviseli ezt a büntetést. Hogyha mi kapnánk ezt a büntetést, az a kárhozat lenne. A következménye egyébként annak, hogy bűn lett a világban, nem más, mint a halál. Ugye ez úgy van benne ebben a történetben, hogy azt mondja Éva a kígyónak, hogy csak ugyanazt mondta, kérdi a kígyó, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyetek? És akkor Éva azt mondja, hogy nem, azt mondta, hogy mindegyikről lehetünk, kígyó is tudja egyébként, csak mondom, hogy mit mondott Isten, tehát azért félreértés ne essék, ez nem egy ártatlan kérdés, ez a rászedő kérdés, hanem hogy erről a fáról, ne a többiről lehetünk, mert meghalunk. Tehát egyértelmű, hogy mi volt, és erre azt mondja a kígyó, hát, de hogy haltok meg? Ez Isten nem mond igazat, nem kell aggódni. Hányszor járunk így? Az Isten nem mond igazat. Hát ő azt mondta a 10 parancsolatban, de nem kell aggódni. Majd a kígyó megnyugtat minket, hogy az nem azért, nincs az annyira úgy, de úgy van. Az úgy van, ezzel szembe kell nézni. Szóval, hogyha azt kapjuk, amit megérdemlünk, akkor az a halál és a kárhozat. És ezt nem lehet megúszni. Az ószövetségi előképek, az ószövetségi áldozat mutatja meg azt, hogy nem lehet megúszni, hogy annak a bűnnek kell, hogy legyen büntetése. És a büntetés az, hogy azok az ártatlan állatok, azok elpusztulnak. Most itt nem kell túl gondolni a dolgot, hát ugyanúgy levágták őket, mint amikor megették, és zömében ezt is megették, de maga a cselekmény jelzi azt, hogy bizony ennek ez a következménye. Az ember helyett az állatok, ugye a helyettes áldozatban, az állatok, az ártatlan bárányok. Hát azoknak a bárányoknak nem sok köze volt az emberek bűneihez, akiknek a bűne miatt feláldozták őket. És akkor így jön egy tökéletes áldozat, az Isten báránya, Jézus, aki ő maga büntelen, sőt nem csak büntelen, hanem ő valóságosan is Isten, mert Isten fia, mert a Szent Háromság második személye is, tökéletes ember és tökéletes Isten. Valamelyik vasárnap hallgattuk a heidelbergi KT-ba, hogy az a kérdés, hogy miért kellett egyszerre tökéletes Istennek és tökéletes embernek is lennie Jézusnak? Hát azért, mert csak így tudta elviselni a büntetést, azt, amit miattunk kapott, amit helyettünk kapott. Mert ugyan Jézus is meghal, és most jön a húsvét, de harmadnap feltámad. És ez valóban azt mutatja el, hogy a megváltásunk el van végezve. Ezt mutatja, hogy Jézus Krisztus feltámadása jelzi, hogy mi is feltámadunk, és örök életre támadunk fel. És ott van, ez egy nagyon fontos része ennek a dolognak, hogy így lássuk egyben. Valóban a történetileg is egyben van, ebbe a sorba illeszkedik és értelmezhető, és üdv történetileg ebben a sorban is így van jelentősége. Azért mondja, ti ne féljetek, mert a megfeszített Krisztust keresitek, mert azok, akik mennek, azok ebben a hitben részesülnek, ebbe állnak benne, ebbe vannak, ide tartoznak. Ez az, ami az üzenete a feltámadásnak, és kapcsolódik a nagypénteki eseményhez. Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámadott, hogy örök életünk legyen nekünk is. És így van, ez megtörtént, ez múlt időben történt, és aki hisz ebbe, annak örök élete van. Jézus előre megmondta János evangéliumába, mert úgy szerette Isten a világot, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete. Hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Vagyis Isten szeretete mutatkozik meg mindebben. Egy csodát élnek át az asszonyok, nem mindennapi történet, mennek, és igyekeznek azért, legelőször mennek, amikor lehet, hogy elvégezzék azokat a dolgokat, amiket ilyenkor kell, amire nagypénteken már nem volt idő. A követ az Úr angyala hengeríti el, és az őrök azok átélik ennek a átélhetetlenségét, akkor, amikor fehérre válnak. Hát azért ott ugye őröket állítottak oda, nehogy elvigyék a tanítványok, vagy bárki más Jézusnak a testét, őriztették a sírt, és egy angyal jön, és az hengeríti el a követ, hát nem tudnak semmit csinálni, fehérre válnak, olyan lesz, teljesen megdöbbennek, a félelem miatt szinte holtra válnak. És az asszonyok azonban, ugye egyik oldalon az őrök azok kívülállók, ők szinte holtra válnak, az asszonyok is megijednek, de őket rögtön biztatja, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Krisztust keresitek. Ugye a történetben az őrök azok nem a megfeszített Krisztust keresték. Ugye, oké, ők félnek, tényleg jogos, de ti ne féljetek. Nektek nem kell félnetek. Ti máshová tartoztok. Ti az Úristennek az Úristennek a népe vagytok, ti Krisztusnak a követői vagytok. Nincs itt, hanem feltámadt. Nézzétek meg, és még bizonyságot is kapnak. Mennek az asszonyok, találkozni akarnak Jézussal, és a feltámadott Jézussal fognak találkozni. A megfeszített Krisztust keresik, és a feltámadott Krisztussal találkoznak. Azért keresik a megfeszített Krisztust, ugye, hogy a holttestet keresik, és találkoznak az élő Krisztussal. Mindannyian így megyünk, hogyha elindulunk és keressük a Krisztust, ő megtalálható, velünk jön szembe. Szembe jön, és segít nekünk abban, hogy megértsük mindazt, ami történt. Szembe jön, megszólít bennünket is, és ebben a megszólításban ott van a folytatás is, az asszonyokat is elküldi. Nem arról van szó, hogy innentől kezdve mindig ott lesznek, és ott maradnak, hanem elküldi őket, és feladatot kapnak. Kicsit ilyen a mi életünk is. Van a húsvét, hív Jézus, hogy találkozzunk vele, hogy megérintsen bennünket, hogy a Szent Lelke által megerősítsen a feltámadásában bennünket, és aztán küld, mert mennünk kell, mert dolgunk van a mindennapokban, dolgunk van a hétköznapokban, dolgunk van a családban, dolgunk van, jönnek a feladatok, de nem csak annyi, hanem az is a dolgunk, hogy hírül adjuk azt, amit megtapasztaltunk, hogy nem tarthatjuk meg magunknak. Végső soron így indul el a kereszténység, hogy azok, akik ennek a szemtanúi, itt elsősorban az apostolok és a szemtanúk, nem tudják magukban tartani. Amikor Jézus a mennybe megy, ez még 40 nap, illetve most már csak 39, mert tegnaptól számoljuk, amikor Jézus a mennybe megy, akkor azt mondja az apostolok cselekedetei első részében, a 8. versben, lesztek nékem tanúim. Tehát nem azt mondja, hogy legyetek tanúim, ha gondoljátok, hogy bármi, el van döntve. Ti lesztek a tanuk. És igazából a tanítvány így küldi el az asszonyokat, és menjetek el, és tanúskodjatok. Menjetek el, adjátok hírül, tanuk lesztek. És ezek a tanuk, ezek újra és újra Isten elhívottai, Krisztus követői, az éppen akkor élő emberek. Ti vagytok a tanuk. Milyen tanúi vagyunk a Krisztusnak? Hogyan adjuk hírül másoknak, hogy feltámadt Jézus? Hogyan tudják meg, hogyan ismerik meg, Hogyan mondjuk el? Vajon észreveszik rajtunk? Nem az a cél, hogy észrevegyék. Nekünk az a cél, hogy megéljük a hitünket. Nekünk az a cél, hogy az Úr Jézusra figyeljünk. De hogyha így van, akkor ez a tanúskodás. Ez a tanúskodás mások számára. És amikor elmennek, és tanúk lesznek az apostolok és a szemtanúk, akkor mások is hitre jutnak. Ez a tanúskodás a hitre jutásnak az útja, ami másokhoz is elvezet. És így vezetett el hozzánk is. Valakik tanúskodtak, valakik templomot építettek, valakik felújították, valakik kifizették a fűtésszámlát, valakik cselekedtek, valakik imádkoztak, valakik úrvacsoráztak, virágot hoztak, odaálltak, bátorítottak, beszéltek, vannak előttünk, akik tanúskodtak. Ez a mi dolgunk most, hogy most mi legyünk Krisztusnak a tanúi, a feltámadásának a tanúi ebben a világban. Ez egy botrány egyébként. Tehát nyilvánvaló, hogy a hitetlenek számára Jézusnak a feltámadása, ez egy érthetetlen botrány. Teljesen mindegy. Mert azok, akik találkoztak a feltámadott Jézussal, azok nem arra figyelnek, hogy mit gondolnak a többiek, mindegy. Hanem arra figyelnek, hogy Isten szeretete mennyire megragadta őket, és ennek örvendeznek. Olyan jó lenne, legyen is úgy, mi is tudjunk ennek örvendezni. Az Isten szeretetének, amelyet kijelentett nekünk húsvétkor is, nekünk, nektek, akik itt vagytok, hogy örvendezzünk, hogy hálát adjunk neki, és hogy megismételje ebben az esztendőben is, hogy az övéi vagyunk, hozzátartozunk, ő már döntött így, és várja tőlünk is a folytatást, hogy adjuk hírül, hogy tanúskodjunk az életünkkel, a szavainkkal, és a cselekedeteinkkel. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, Isten igének a hirdetésére, a 348. dicséretnek az éneklésével. A 348. dicséret második és harmadik verseit énekeljük. A 348. dicséret harmadik verse így kezdődik. Nékünk megigazulást és a bűnből gyógyulást, Istennel békességet, és boldog reménységet nyert feltámadásával, örök igazságával. Helyünkön maradva, egy perces csendes imádságban válaszoljunk Isten megszólítására, imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szívünket, és felállva imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, és elénk tártad az örömhírt, a te fiad feltámadásának az örömhírét. Urunk, köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket a hittel, hogy ismerhetjük a te tervedet és a te akaratodat, és megláthatjuk a szemtanú bizonyság tételében mindazt, amit nekünk szántál. Urunk, hálásak vagyunk kegyelmedért, amely elért hozzánk is, hogy a feltámadás, a te feltámadásod, a mi feltámadásunknak is záloga. Köszönjük, hogy fel tudsz bennünket támasztani az örök életre, és meg tudsz őrizni bennünket a te szeretetedben, és köszönjük, hogy most is új életre akarsz feltámasztani, egy olyan életre, ami örvendező, egy olyan életre, amely rád támaszkodik, amely mennyei energiákkal erősödik meg, egy olyan életre, amelyben te vezetsz bennünket. Kérünk, Urunk, segíts abban, hogy igyekezzünk neked tetszőbb életet élni, rád figyelni, akaratodat megvalósítani a mindennapokban. Urunk, megvalljuk, hogy gyengék vagyunk ehhez, gyakran el is esünk, gyakran kudarcot vallunk, de hisszük, hogy Szent Lelked ereje mindig felemel, mindig megújít, és mindig bátorságot ad. Így újíts meg most bennünket a követésedben, újíts meg bennünket a hitben, és újíts meg bennünket a szeretetben. Urunk, könyörgünk és imádkozunk hozzád, hogy áld meg az életünket, szeretteinket, keresztjén közösségeinket, gyülekezetünket, egyházunkat és egyházainkat. Adj bölcsességet a vezetőinknek, egyházunk és népünk vezetőinek. Kegyelmesen őrizd meg minket, és tartsál meg a te szeretetedben. Könyörgünk, hogy adj békességet ebben a világban, hogy véget érjen a háború és a pusztítás, és helyreálljon a béke, és mi tudjuk azt értékelni. Kérünk, Urunk, hogy tarts meg a mindennapjainkban, és a szereteteddel mutass utat mindannyiunknak. Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, egyház fenntartói hozzájárulást, Isten dicsőségére adott adományokat, az úrvacsorai jegyeket és az úrvacsorai jegyekre kapott adományokat is. Szeretettel hirdettem alkalmainkat, a héten a szokásos rendben tartjuk meg a hétközi alkalmakat, ránk következő vasárnap istentiszteletet és gyermekistentiszteletet tartunk a templomban. Április 22-én a Rádai házba látogatunk, a megújult, tavaly ősszel átadott egyházkerületi központ, református teológia, biblia, múzeum, több intézmény is található ott. Szeretettel várjuk a testvéreket, fogom hirdetni, 9 óra körül indulunk majd tömegközlekedéssel, ott 10-kor is lehet találkozni, vagy 10 előtt egy kicsivel, A program körülbelül 2-2.5 óra, 3 óra? 2. 2 óra ez a program. Veres Sándor főgondnok úr lesz, aki bemutatja, aki kalauzol bennünket majd itt, 2 óra, és aztán utána nyilván külön is, meg együtt is lehet visszajönni. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Május 13-án lesz a következő autóbuszos gyülekezeti kirándulás. A nagyobb helyek Boldogkővára, aki régen látta, annak is érdemes megnézni, mert felújították néhány éve, talán 2-3 éve. Jártunk ott, gyönyörű és érdekes lett. Nem kell nagy hegymászást csapni, nem egy regéc, nem egy füzér felmegy a busz egészen, tehát könnyebb fölmenni. Azért menni kell valamit, de hegyen van ez is, de kicsit kell csak menni, mert majdnem egészen felmegy a busz. A másik ilyet hadd emeljem ki, ahol megállunk még, Monok, Kossuth Lajosnak a szülőháza. A 3000 forint előleg befizetésével lehet egy helyet foglalni a buszon, a iratmissziós asztalnál lehet jelentkezni. Kedves testvérek, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a továbbiakban is a testvérek számára. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, majd az áldás, és legvégül nemzeti imádságunk következik, mellyel be is fejeződik az élő közvetítés a YouTube-on és a Facebookon, és ezt követően pedig az Úr vacsorához járulunk, már közvetítés nélkül. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, megterítettük az úrasztalát. A záró énekünk a 397. dicséret, a 397-es dicséret, már a tanúskodásról, már a hírül vivésről szól. Ó, Sion ébredj, töltsd be küldetésed, énekeljük végig 5 versével.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.